Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhivatott jó szakemberek dolgoznak a gyermekvédelem területén, akik talán az élet legnehezebb hivatását választották, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a kiemelkedő tevékenységet végző nevelőszülőket és gyermekvédelemben dolgozókat elismerő mai ünnepségen. Fülöp Attila a Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristófa gyermekekért díjak, valamint miniszteri elismerő oklevelek átadását megelőzően arról beszélt, napjainkban politikai ösztűz zúdul a területre, és egyesek azt próbálják elhitetni, hogy aki ezen a területen dolgozik, biztos, hogy nem jó munkát végez. Az államtitkár szerint ez hazugság, vagy legalábbis tévedés. 23 ezer gyermek sorsa és 13 ezer szakember munkája nem lehet egy-egy büntetőügynek a függvénye, mondta. Kiemelte, elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a területen. A jónak lenni jó fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat. S fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről nagy Elek beszélt az M1-en. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a jónak lenni jó fővédnöke elmondta, idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják. Ő maga is egy elszakított országrészben Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s amiatt atrocitásokat átélni. Ugyanakkor, ha a szülői háttér az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert, tette hozzá. Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyermekeknek egy olyan minimum létet tudjanak biztosítani, ami számukra egy meghatározó élmény lesz, fogalmazott. A Café Francesco lelkiségi podcast sorozata december 2-án folytatódott Budapesten, ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Budapest belvárosi katolikus kávézó és közösségi tér vendége. A konklávé után merre tart az egyház 14. Leó pápával címmel megtartott nyilvános beszélgetés elején Németh László bíboros életútját ismerhette meg a kávézó közönsége. Ezután a beszélgetés további részében a tavasszal zajlott konklávéval kapcsolatos kérdésekre válaszolt a bíboros. Elmondta, hogy Ferenc pápa törekedett arra, hogy világegyházivá tegye a bíborosi kollégiumot. Különös kegyelem, hogy a kreálásom után pár hónapra már májusban pápát választottam. Bíborosnak lenni kegyelem, egyben kötelesség is. Pápát kell választani. Németh László hozzátette, Ferenc pápa enciklikáit olvasva ráismertem arra az egyházképre, amely a Fülöp-szigeteki missziós éveim alatt az életben kirajzolódott. Többek között a világiak szerepéről van szó, s a nők szerepvállalásáról az egyházban. Majd a konklávé szigorú titoktartásáról is beszélt a résztvevőknek. Leó pápa megválasztásával kapcsolatban elmondta, a Szentlélek fantasztikus műve, hogy a 133 jelenlévő pápa választó bíboros, hazájukban mindegyikük nagy tekintélynek örvendő fontos ember, akinek számít a véleménye, képes volt 20 óra alatt megválasztani a pápát. Ha ez nem Isten műve, akkor mi az? Zárta gondolatait Németh László bíboros érsek. Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tesco-ban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban, tájékoztatott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók az áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sok éves hagyományhoz híven a megvásárolt termékek fogyasztói árának 1%-ával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját a Nestlé, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, így a támogatás meghaladja a 18 millió forintot. Otthonod a kerted témában zajlik a 36. Flóra Virágfesztivál Kecelen december 5-e és 7-e között, amelyhez ezúttal is kapcsolódik országos fazekas kiállítás, közölte a szervező keceli önkormányzat nevében a polgármester. Benedecki Tamás hozzátette, Kecel legnagyobb rendezvénye a december 5-én kezdődő háromnapos programsorozat, tartalmas kísérőprogramokat kínál valamennyi korosztály számára. Végül a pénteki időjárásról. Többnyire felhős borult idő várható, csupán néhol főként Szabolcs térségében maradhat szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 6 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet. Úgy szeretném újra kezdeni életet. Tudom, tudom, hogy nem lehet. Úgy szeretném. Lemoshatnám korát, sok értelmetlen állomás nyomát vissza sem nézek, lehajtom fejem. Tisztító vízű hűs patak, most le rólam, mi rám tapadt. Úgy szeretnék. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom. Úgy szeretném. Lemoshatnám a hosszú útporát, sok értelmetlen állomás nyomát. Vissza se nézem, vissza se nézem.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Laurinyec Mihály atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara erkölcsteológia tanszékének vezetőjét, az erkölcsteológia professzorát. November 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara és a Reménykör nemzetközi konferenciát szervezett Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban címmel. Izgalmas volt az egész konferencia, amelyet online is követhettünk, és tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe. Arra kérem Mihály atyát, foglalja össze a konferencia célját és eredményeit.
A konferencia céljához érdemes tudnunk az egy évvel ezelőtti előzményt, ugyanis az egyik fő előadónk, Gabriele Scardocci atya, domonkos szerzetes, egy évvel ezelőtt Szombathelyen tartott egy előadást, és ezen az előadáson hallottam a tegnapihoz hasonló témájú gondolatkörét, ami neki a doktori disszertációjának a tartalma, és ez arról szól, hogy Aquinoi Szent Tamás hogyan tanított a fogyatékosságról, és ezt aktualizálta napjainkra. és akkor döbbentem rá arra, hogy lehet és tud a katolikus teológia ilyen szinten ezekről a kérdésekről beszélni. Azért is volt ez fontos, mert a reménykörben, aminek a célja a fogyatékossággal élő emberek láthatóvá tétele az egyházban, szeretnék egy olyan fajta töbletet adni az ottani munkához, ami a teológiai hátteret tisztázza. És egy ilyen konferencia, amely több szempontból vizsgálja meg a kérdéskört, nagyon alkalmas lehetőség, hogy megfelelő a szakmai tudományos szinten is keresse a paradigmaváltásnak a lehetőségét, szempontjait, tényét, jövőjét. A paradigmaváltás ebből a szempontból azt jelenti, hogy milyen értékcsoport felől közelítjük meg az akadályozottságot. És valamennyi előadónál, nem csak azért, mert én a konferencia címeként ezt jelöltem meg, hanem azért is, mert valamennyiüknek a terület körén egy nagyon komoly paradigmaváltás van a fogyatékosság témakörében.
Olyan kérdések merültek fel, hogy hogyan látja a katolikus egyház a fogyatékosságot a 21. században, milyen teológiai válaszok születnek ma az emberi tevékenység, az elfogadás, a méltóság kérdéseire. És szinte mindenki annál a véleménynél kötött ki, hogy a szeretet az az erő, amely adni és elfogadni képes.
Igen, ez gyakorlatilag azért teológiai szempontból egyértelmű, és manapság már a pszichológia és a pedagógia is egyértelműen látja. A mi feladatunk ezt a szeretetet transzcendentális, tehát a természet fölötti szempontjából megközelíteni. Ez azt jelenti, hogy ugye az Isten maga a szeretet, de mit jelent az egyes hívőnek és a gyakorló hívő közösségnek ez alapján, a szeretet alapján azt a fajta adottságot, tényt vagy betegséget, és itt vannak a különböző paradigmák, hogy hogyan állunk hozzá a fogyatékossággal élő embereknek a tényéhez és adottságához, mit látunk, hogyan látjuk őket, és ezekben azt a fajta szeretet paradigmaváltást keressük, amiben úgy tűnik, hogy azért teológiailag, vagy legalábbis a kinyilatkoztatás alapján mindenki tudja azt, hogy szeretnünk kell a másikat, csak ennek a gyakorlati, az egyház közösségébe bevonó szeretete az nem jelent meg a maga teljességében, és az azt jelenti, hogy a karitatív tevékenységünknek a tárgyaként tekintettünk a paradigmaváltás előtt rájuk, és ez mindegyik előadásban megjelent, miközben ők nem tárgyak, nem egy cselekvés tárgyai vagy céljai, hogy velük vagy nekik vagy értük csinálunk valamit, részei az életünknek, vagyis egy életet élünk. Ahogyan egy családban nincs, hogy te látássérült vagy, te meg egészséges vagy, éppen az egyik előadó beszélt egy iker testvérpárról, amelyiknek az egyik tagja teljesen egészséges kislány, a másik pedig négyszeres fogyatékossággal él. Látássérült, mozgássérült, értelmegakadályozott és hallássérült. Tehát ugye ekkora különbségek vannak a családon belül, és nem azt mondják, hát akkor neked más tudunk edni, legfeljebb akkor, hogyha a harmadiknak is van egy laktózérzékenysége, akkor ő is megkapja azt a figyelmet. De az egyház főleg a liturgikus és a dogmatikus teológiai szempontból az ő bevonások a szentségi életbe azért nagyon sok kívánni valót hagy maga után. Nem beszélve arról, hogy azért a liturgikus közegeink, tehát a templomaink, a közösségeink azért néha még nem csak a mozgásában akadályozottak számára az elérhetőséget sem tudják biztosítani, mert például egy kerekes székkel érkező nem tud beülni a padba. Hova tesszük a kerekesszéket? Jelenleg olyan lehetőségek vannak, hogy vagy hátul kapnak helyet, vagy oldalt, ahol esetleg ugye a többieknek a mozgásának a kérdése, hogy van-e akkora hely, hogy mellette elférnek a többiek, gondoljunk csak arra, hogy néha még áldozni is probléma kimenni, vagy visszajönni. Hát, hogyha még ott van egy kerekesszék. És ezeknek a fizikai térigényeknek a szempontja ez csak körülbelül 10% a problémának. Az összes többi az emberi, személyi hozzáállás. Éppen most kaptunk a konferenciával kapcsolatban egy levelet, amelyben azt kérik, hogy ha látássérült idegent látnak, látássérült testvért, akkor szólítsák meg bátran. Szóljanak hozzá, kérdezzék meg, hogy kell-e valamilyen segítség számára. Ugye a templomban nem nagyon szoktuk megszólítani a másikat. De hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az egy dolog, hogy valaki imádkozni jött, de hogyha ilyen szituációval érkezik, akkor lehet, hogy ezt a fajta sajátos odafigyelést igényli.
Mihály atyának óriási gyakorlata van, éppen a szeretetből adódóan a fogyatékossággal élő emberekért folytatott tevékenységben. A Reménykör egyházi misszió is kifejezetten az akadályozott emberekért jött létre, melynek Mihály atya is tagja. Ezért is vagyok nagyon hálás, hogy ezt az interjút rögzíthetjük, hiszen itt nem csak elméletről, nem csak kutatásról van szó, hanem mindennapi gyakorlatról is.
A Reménykörnek kifejezett célja, hogy azokat összegyűjtse, akik valamilyen formában már most is elkötelezettek az akadályozottság témakörében, elsősorban az érintettekkel való közvetlen találkozásaikkal. Ez azt jelenti, hogy konkrétan a közösségnek tagja hallásában akadályozott, vagy olyan testvér, akinek a családtagjai voltak, vagy most is nagyon súlyos hallásukban akadályozott személyek, vannak látássérültek, vannak családtagok, akik értelmileg akadályozott családtagjaiknak a képviseletében vannak jelen, és az a célunk, az a feladatunk, hogy segítséget keressünk, mégpedig nem konkrét egyes esetekre, hanem átfogó megközelítés segítő, akár teológiai, pasztorális megközelítés segítő szempontokat gyűjtsünk össze, azokat adjuk közre, ezért lehetett például ennek a konferenciának az a szakmai háttere, tehát kifejezetten az, hogy átbeszélgettük, hogy a tolmácsolás, jelnyelvi tolmácsolás hogy legyen, hova álljanak a tolmácsok, a látássérültek számára hogyan készítsük elő a regisztrációs lapot, a meghívókat, vagy hogy ott a helyszínen kit hova helyezzünk, mert ugye az, hogyha valaki látásában akadályozott, vagy hallásában akadályozott, hogy melyik helyre ül, hogyan látja a jelnyelvi tolmácsot, látja az előadót, látja a kivetítést, közben ugye neki nem fontos az, hogy mondjuk hangszóró közelében legyen. Tehát ezeket mind átbeszélni, összegyűjteni, és nem csak ennél az eseménynél, hanem korábban már például a veszprémi Bodi Mária Magdalénának a boldog álvatásán is szervezetten többféle akadályozottsággal élők összegyűjtésével az eukarisztikus kongresszus, illetve a pápalátogatásnál, és már összegyűjtöttük ezeket a tapasztalatokat, rögzítettük, a később levő programok szervezőjének átadtuk ezeket az adatokat, tapasztalatokat, és hála Istennek egyre gyarapszik az odafigyelés, például a Szent István napi körmenetnél már szinte magától értetődő, hogy megkeresik a Nagy Sándor atyát, aki gyakorlatilag az egyházmegyében a hallássérült pasztorációnak a referense, és ő fogja össze ezt a közösséget.
Engedje meg Mihály atya, hogy a saját előadásáról is kérdezzem. Nagyon izgalmas témát vetett fel, az erkölcsi felelősség fogalmának változásai. Az akadályozottsággal élőkről szóló erkölcsi tanforrásokban Boda László, Tarjányi Zoltán, illetve Zseráldi könyvei alapján.
Igen, a paradigmaváltás, mint az egész konferenciának a címe, éppen azt hivatott bemutatni, hogy ennél a három szerzőnél, akik gyakorlatilag 1973 óta voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Akadémia, illetve később a Hittudományi Karán az erkölcs teológia oktatói, tanszékvezetői, hogy az ő tankönyveikben hogyan jelenik meg az akadályozottság témája. Gyakorlatilag 50 éven keresztül az itt magyar nyelven legmagasabb szinten képzett teológusainknak vizsgáltam meg azt a hátterét, amit kaptak, szoros értelemben véve a kötelező tankönyvek anyagain keresztül. És hát elég nagy különbségeket találunk. Ez nem azt jelenti, hogy magát az elvet, a hozzáállást, az igényt, azt ne fogalmazták volna meg korábban is a nehéz helyzetben lévő akadályozottsággal élő emberrel szemben, ahogyan például látjuk azt, hogy mondjuk a teremtésvédelmi kérdéskörökben mekkora változás volt ugyanezen idő alatt. És ez kimutatható akár a fejezeteknek a kiválasztásában, mert addig, amíg mondjuk az első két szerzőnél egyáltalán nem találunk kiemelt fejezetet, így ezzel a címe, hogy a fogyatékossággal élés, a kifejezés sem kerül elő, legfeljebb csak olyan szempontból, hogy mondjuk ha valaki munkaképtelenné vált, vagy mondjuk a gyermeki korban megmaradt, nem fejlődött, vagy olyan betegsége van, főleg pszichológiai betegség. Ugye az erkölcs teológus az erkölcsi döntésnél azt, hogy valaki képes erkölcsi döntésre és erkölcsi felelősségre, azt ahhoz köti, hogy az értelmével mennyire bír. Tehát, hogyha ő képes arra, hogy tudatos, szándékos, akarati döntést hozzon, akkor az erkölcsileg felnőtt személy. És az akadályozottsággal élők közül, főleg az értelmi akadályozottaknál ez a fajta képesség másképpen jelenik meg. És ez volt az, amiről beszélt a Scardacci atya a konnaturalitás fogalmában, hogy megismerésük, az Isten megismerésük és Isten kapcsolatuk természet alapján, az emberi, Isten által teremtett Isten képe, emberi természet alapján építik fel a kapcsolatukat. És hogy ennek a felismerése a magyar teológia területén, ez volt az én célkitűzésem, hogy hogyan érkezett meg 2025-re, 1973-tól ez a folyamat. Hogyan fogalmazódik meg konkrét formában az, hogy azoknak is lehet ugyanön erkölcsi felelőssége a saját területükön, tehát a jónak és a rossznak a megkülönböztetése, mert mindegyik akadályozottsággal élő ember számára ott van az, hogy mit tehet és mit nem tehet. És ugye, hogyha valami olyasmit tesz, ami káros önmagára vagy a környezetére, akkor a közösség olyan eszközöket használ az ő elkülönítésére, ami általában azt jelenti, hogy ezt nem teheti meg. És ez azt jelenti, hogy a legtöbb esetben bizonyos pontig eljutnak ahhoz, hogy valamit belátják, hogy csinálhatnak, valamit nem. Pontosabban itt a belátás, hogy megtanulják, megszokják, hogy ezek azok a pontok, ameddig elmehetnek, és azután nem. És ugye itt a felelősségnek a kérdése, hogy ezt hogyan bontakoztatjuk ki. Például nagyon szép kifejezés jelent meg a konferencián is, hogy a kísérésnek és a paternalisztikus, tehát az atyáskodó magatartásnak a különbsége. Nem mindegy, hogy kísérjük-e a fogyatékossággal élő szemét, és segítjük mindannak a megvalósításában, amire ő képes, ahol már bizonyos határok vannak, akkor a társadalom, a környezet, az egyházi környezet vigyáz rá. Ez például azt is jelenti, hogyha valaki odajön áldozni, és tudja a közösség róla azt, hogy ő nem áldozhat, akkor figyeljen oda rá, és emlékeztesse akár a lelkipásztort, akár őt, hogy mondjuk még nem volt első áldozó. Mondjuk a kisgyermekek, hogyha a szülői nélkül odajönnek, vagy egy értelmileg akadályozott felnőttről, hogyha tudja a közösség, egy olyan pap van ott, aki nem ismeri az illetőt, hogy ő csak kiskeresztet szokott kapni, mert olyan a sajátos helyzete, például az, hogy áldozás után kiveszi a szájából azt, ami a szájában van. Ugye megnézi azt, hogy őt mit vett a szájába. Vannak ugye ilyen sajátos helyzetben lévők, természetes, hogy az ilyen helyzetben a szent áldozást azt keresjük olyan formában megvalósítani, hogy az ne jelentse a szentségi jeleknek az ilyenfajta sérülését, illetve méltánytalan kezelését. Tehát, hogy ezeket a közösség hogyan kezeli, ennek a folyamatának az elején vagyunk, mert Magyarországon gyakorlatilag ilyen jellegű tankönyv, mondom itt ezen a téren, ez az első. Az nem azt jelenti, hogy ne lennének etikai szakkönyveink, ne lennének olyan monográfiák, tanulmányok, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. De egész más az, hogy én elmegyek a boltba és vehetek egy ilyen könyvet, hogy az, hogy a tananyagban, kötelező tananyagban, ez ott van, és ezt mindenki meg fogja tanulni, és ebből vizsgázni fog. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor ők biztosan meg is fogják valósítani. De hogyha ennyit se teszünk, akkor ne csodálkozunk, hogy még kevesebb lesz. Azt viszont látjuk, hála Istennek, hogy nagyon intenzív Magyarországon a fogyatékossággal élőket befogadó kis közösségeknek a száma. Csoportok, táborok, alapítványok, közösségek az egyházon belül is. Külföldi szervezetek nagyon sokan vannak, és az egy nagyon érdekes dolog, hogy az ő életük és munkájuk mennyire fragmentált, mennyire töredezett. Tehát az, hogy két hasonló témával foglalkozó lelkiségi csoport tart-e egymással kapcsolatot, megosztják-e egymással. Ez például nagyon érdekes volt a tegnapi előadónk, Gvanelli János atyának a tapasztalata, aki azt mondta, hogy ott hatalmas dokumentumok vannak már Olaszországban, van kézikönyve, előírási kézikönyve, hogy hogyan kell viselkedni az egyházinak és az egyházi helyzetben lévőknek a fogyatékossággal élőkkel, és hát nagyon nagy különbségeket láttak. Például az egyik plébánián megcsinálják, de lehet, hogy a szomszéd plébánián nem. Vagy nem tudják azt, hogy három plébániával odébb ugyanazt csinálja egy harmadik lelkiségi közösség, mert nincsen fórum, ahol találkozhatnának. Ez a konferencia azt a fórumot is hivatott volt elindítani, hogy találkozzanak az akadályozottsággal élő személyek és az őket körülvevő teológiailag is reflektáló, tehát teológiai tanítást is elmélyítő közösségek.
Bevallom, rengeteget tanultam ebből a konferenciából. Az egyik az, hogy a munkahelyeken kiemelten figyelni kéne és segíteni kellene a fogyatékossággal, akadályozottsággal élő embereket. Amire viszont nem kaptam választ, és most hadd kérdezzem meg Mihály atyától, melyik a helyesebb kifejezés? Tehát a fogyatékossággal, illetve akadályozottsággal élőt, mindkettőt használjuk, illetve mikor melyiket alkalmazzuk?
Napjainknak van egy olyan kifejezése, ez a politikai korrekt kifejezés, és ez azt jelenti, hogy az adott társadalmi közösség a kifejezéseknek olyan tartalmat ad, jelentést, ahogyan az adott közegben hozzááll a kérdéskörhöz. És ezeknek az összekapcsolása kulturális időszakoktól is függ. Mondhatjuk azt, hogy napjainkban nagyon nagy változások, fogalomhasználati változások vannak. Beszélgetésünkben a Gabriele atya, Domonkos atya mondta azt, hogy náluk is nagyon sokszor összekeverednek a fogalmak, és néha olyan stigmatizálás folyik a fogalmak használata alapján, hogy te nem jól mondod, és ezért te nem jól képviseled ezt az érdeket, mert te azt mondod, hogy mit tudom én, inklúzió, a másik meg azt mondja, hogy bevonás, a harmadik meg azt mondja, hogy szocializáció, és hogy ez nem azt jelenti, és akkor ez nem jó kifejezés. Hála Istennek fejlődnek a kifejezések, nem mindig egyetemesen fejlődnek, hanem néha részleges szempontot hangsúlyoznak. Gondoljunk csak egyszerűen arra a kifejezésre, hogy ha azt mondom, hogy gyónás, gyóntatás, kiengesztelődés, szentsége, nem mindegy. És itt is ilyen jellegű különbözőségek vannak. Például nagyon sokszor van az, hogy látásukban akadályozott személyek, mert ugye most általában ezt szoktuk, az akadályozottságot használjuk, ezt a kifejezést, és itt főleg úgy, hogy nem azt mondom, hogy hallássérült, hanem azt mondom, hogy a személy, akinek van hallássérült akadályozottsága. Mint hogyha azt mondanám, hogy ott volt egy kékhajú ember. És nem azt mondom, hogy jött egy kékhajú, mert egy ember, akinek kék volt a haja. Tehát az akadályozottság nem lehet meghatározója a személynek, hogy ő kicsoda. Ez egy tulajdonság, azt se szoktuk mondani, hogy valakinek jobb fülére nem hal. Senki nem látja, még a családból sem tudják. És nem azzal szokták, hát tudod, aki nem hal jobb fülére. Nem így azonosítjuk be az embert. De például találkoztam azzal, hogy mondjuk olyan szituációban, amikor nagyon precízen, korrekten akarunk beszélni, maguk az érintettek, minden további nélkül használják, hogy süket, vak, bolond, stb. Stb. Egymásra is, vagy saját magukra is. Ez furcsának hangzik, de hát ugye ez a mindennapi élet. Ott nem mondjuk 8 szóval körülírva azt a kifejezést, amikor tudja, hogy ennek nincsen sértő tartalma. És ez egy nagyon fontos, mert lehet, és nagyon érdekes, amikor egy látásában akadályozott azt mondja, hogy látom. Soha nem látott még életében, és mégis ezt a kifejezést használja a tudásra. És hogyha én azt mondanám neki, hogy hát nem látod, és azt akarnám érteni, hogy nem tudod, akkor zavarban lennék. Tehát a kifejezések használata fejlődik, finomodik, és hála Istennek a nagyobb tisztelet felé halad. Társadalmilag is, és egyházi szóhasználatban is. Nagyon érdekes, hogyha mondjuk rákeresünk például a vatikáni dokumentumokban, akkor lehet, hogy az, hogy a látásában akadályozottsággal élőt, csak egy bizonyos időszakban találunk már dokumentumokat, mert előtte azt használták, hogy vak, azon a nyelven, hogy vak. És hogyha úgy keresek rá, hogy vak, akkor megtalálom. Például olaszul cséka, vagy cséka, ugye hölgyre.
Mit tanácsolna Mihály atya a munkáltatók számára? Tehát hogy kellene fejlődniük, haladniuk a korral?
A munkával kapcsolatosan, hogy ez nem annyira egyházi kérdés, ha csak nem arról beszélünk, hogy az egyházi intézmények alkalmazottai ott hogyan jelenik meg, vagy ott hogyan viszonyulunk az akadályozottsággal élőkhöz. Én azt látom, hogy bizonyos dolgokban a társadalmi jogalkotás az meghatározza ezeket a dolgokat. Például az, hogy mit jelent az, hogyha alkalmaznak akadályozottsággal élőt, vagy kötelezettsége van esetleg egy intézménynek, vagy bizonyos kedvezményeket kap, akkor, amikor ilyen jellegű alkalmazotti szituációt fölvállal valaki. Tehát ezt a jog határozza meg. Az, hogy az egyház hogyan viszonyul ehhez, ez annak a kérdése is, hogy a munkavégzést mennyire tartjuk az akadályozottsággal élő személyek értéke meghatározójának. Tehát, hogyha te tudsz dolgozni, akkor értékes vagy. Ha nem tudsz dolgozni, akkor nem vagy értékes. És ez nagyon, nagyon téves hozzáállás. Tehát vigyázni kell, hogy csak azért munkát adni, hogy azt mondhassa valaki, hogy egyrészt az, hogy én az állami, a törvényi előírásokat teljesítettem, ez méltatlan az emberhez. Vagy csak azért munkát adni, mert az a szokás, hogy mondjuk itt a látássérültek, azok elmennek a kefegyárba. És találkoztam olyannal, aki úgy lett akár teológus, akár a szakmájában nagyon különlegesen képzett valaki, hogy azt mondta, hogy én kefekötő nem akarok lenni, vagy én telefonközpontos nem akarok lenni. Én ennél többet akarok, de ez nem azért volt, mert úgy akar dolgozni, hogy csak akkor érzi hasznosnak magát társadalomban, egyébként pedig mondjuk ez a nyugdíjasokra is vonatkozik, hogy ha úgy érzi, hogy már nincsen mit csinálnia, akkor azt érzi, hogy hát én már nem értek semmit. És ez nagyon téves megközelítés. Tehát ilyen szempontból vigyázni kell, hogy egyházi közösségek hogyan viszonyulnak a munka, a fogyatékosság és az alkalmazottság kérdésében. Az magától értetődő, hogy a korábban említett keresztényi szempontokat minél élőbben megéljük ezekben a helyzetekben, de ne a munkától tegyük függővé a másik személynek az értékét, és ez az összeszituációra vonatkozik. Tehát, hogyha van egy olyan munkatársunk, aki kicsit lassúbb a többieknél, és nem kapott semmiféle címkét erről, hogy én 30%-kal lassabban végzem el ugyanazt a munkát, azt keresztény szempontból ugyanúgy tudjuk értékelni, mint a másiknak a munkát, aki pikpak megcsinálja a dolgokat. Azt még szeretném mondani, hogy azért még nagyon az elején vagyunk ennek a folyamatnak. Nagyon fontos lenne az, hogy tudatosan, reflektáltan. Tehát akiknek ez a hivatásuk, azok reflektáljanak arra, hogy az evangélium küldetése, Jézus Krisztusnak a küldetése, az mindenkihez szól, és ugye annak ellenére, hogy az evangéliumban Jézus mindenkit meggyógyított, az ő küldése nem csak azoknak szól, vagy nem csak arra a helyzetre szól, hogy abszolút gyógyítsunk meg mindenkit, hanem hogy tudjunk mit kezdeni, teológiailag is, a tartós betegséggel, élethelyzettel, ez egyik. Másik pedig az, hogy menjünk tovább ezen az úton. Tehát, hogy keressük a teljes befogadását és jelenlétüket az akadályozottsággal élőknek, hogy megtapasztalják, hogy ez közös otthonunk.
Kedves hallgatóink, dr. Laurinyec Mihály atyával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar erkölcsteológia tanszék vezetőjével, az erkölcsteológia professzorával a november 5-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar és a Remény kör szervezésében tartott paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferencia kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolnáról, a szerkesztő Grunda János.
Nézzük csak, hogy folytatódik a könyv. Ismerős említette egy alkalommal Magdika előtt, hogy milyen nagy boldogság töltötte el szívét egyik szentáltozás alkalmával. Érdeklődött, hogy Magdi hogyan érez ilyenkor. Én egyformán nagyon boldog vagyok. Nem emlékszem különösebbre, mert mindig nagyon boldog vagyok. Megéri korán fölkelni. Erről a kis történetről eszembe jut egy szentnek a mondása, most nem jut eszembe, ki volt az a szent, azt mondta, hogy egy szentáltozáshoz három örökkévalóságra van szükségünk. Az első örökkévalóság a felkészülés erre a pillanatra, a szentáldozásra, hogy én egyesülhetek az Istennel ilyen formában, tehát a felkészülés. Második örökkévalóság átélni ezt a csodálatos pillanatot, és a harmadik örökkévalóság hálát adni ezért. Valóban nem tudjuk felfogni azt emberi ésszel, hogy mit teszünk akkor, amikor áldozunk. De azt se tudjuk fölfogni, hogy mit teszünk akkor, amikor áldozhatnánk, és mégsem áldozunk. Gyakran előfordul, hogy valaki egy szentmiséről, vasárnapiról hiányzik, és utána már természetesen nem áldozik a következő misén, de nem természetes, azért ezt nem így mondanám, mert mindig van lehetőségünk gyónni, hanem inkább saját hibából aztán sorozatosan kihagyja a vasárnapi szentmiséken az áldozást, mert hogy egy vasárnapi szentmise kimaradt. És akkor valamikor majd 2-3-4 hónap múlva, vagy ahogy szokott, meggyón, és akkor újra áldozik. Vajon fölfogja ez az illető, hogy mit tesz ilyenkor, amikor ott van vasárnapi szentmisén, meggyónhatna rögtön a bűn elkövetése után, és tudna áldozni, és mégsem áldozik. Kit utasítunk ilyenkor vissza? Mire mondunk nemet? Kire mondunk nemet? Biztatok mindenkit arra, hogyha olyan bűnt követett el, ami miatt nem lehet áldozni, vagy esetleg csak ő érzi úgy, hogy nem lehet, ebben most nem akarok belemenni, de ha ő úgy dönt, hogy amíg meg nem gyón, addig nem akar áldozni, akkor mindenkit arra biztatok, hogy a lehető leggyorsabban gyónjon meg. Hívjon fel egy atyát, atya, szeretnék gyónni, ha esetleg vasárnapi mise előtt az atyának nincs ideje gyóntatni, vagy amikor vége a misének, atya, ha van egy perc ideje, szeretnék meggyónni. Tehát ha szeretnénk gyónni, egészen biztos, hogy tudunk is gyónni. És ne érezzük azt, hogy ez a szolgálat megterhelő az atyának, hogy éppen most ezzel zavarom az atyát, hozzám is bármikor lehet jönni gyónni. Olyan nincs, hogyha valaki kéri, hogy szeretne gyónni, nem gyóntatom meg. Természetesen hát ezt is bölcsességgel kell tenni, és vannak helyzetek, amikor talán várni kell, de gyónásra mindig kell, hogy legyen lehetőség. És ez az ismerőse megkérdezte Magdikától, hogy mit érez, amikor áldozik, mert ez az ismerős akkor éppen nagy boldogságot érzett, amikor megáldozott. És Magdika mondja, hogy én egyformán nagyon boldog vagyok, nem emlékszem különösebbre, mert mindig nagyon boldog vagyok. Megéri korán kelni. Tehát Magdika különös boldogságot nem érzett ezek szerint, amikor áldozott, mindig boldog volt. A kegyelem általában érezhetetlen. Ez az Isten pedagógiája is, mert hogyha minden áldozásnál, vagy minden gyónásnál utána föld fölött járnánk egy méterrel, akkor félő volna, hogy azért megyek áldozni, hogy ezt a boldogságot újra és újra átéljem. De hát ez a boldogság, ez csak Isten ajándéka, ha átéljük. De általában nem éljük át, ezért a kegyelem általában érezhetetlen, és amikor valamit mégis érzünk, akkor az azért van, hogy talán buzdítson minket az Isten, vagy a gyenge hitünkben erősítsen, vagy kedvet csináljon, de ne várjuk azt, hogy amikor áldozunk, vagy gyónunk, vagy bármilyen szentséghez járulunk, vagy imádkozunk, vagy bármilyen vallásos cselekedetet végzünk, akkor majd valami nagy katarzist élünk át. Mert nem ezért a katarzisért, vagy az ajándékért kell nekünk szeretnünk alapvetően Istent, hanem önmagáért. A gyerek sem azért kell, hogy szeresse az apját, mert kap tőle focilabdát, biciklit, meg mindenféle ajándékot, hanem az a szép, amikor az édesapját azért szereti, mert az édesapám nem az ajándékok miatt csak, és nem az ajándékoknak örül elsősorban, persze annak is örül, de az édesapjának örül, és annak örül, hogy az édesapja vele van, hogy vele játszik, hogy a ölébe ülhet, hogy megsimogatja, hogy átöleli, hogy az édesapja. Magdika itt sem magyarázkodott sokat, nem terelte teológiai síkra a dolgot, hanem csak egyszerűen azt mondta el, amit ő érzett. Ő mindig boldog, de különleges boldogságot nem él át az áldozáskor. És mi se érezzük úgy, hogy akkor jó az áldozásunk, vagy akkor jó a gyónásunk, hogyha utána nagy örömet érzünk. Ha érzünk, azt köszönjük meg az Úrnak, ha nem érzünk, azt is köszönjük meg neki. Mindent köszönjünk meg neki, mert mindent neki köszönhetünk. Folytatom a könyv olvasását. Egy alkalommal szentség látogatásairól beszélt Magdi Elmargitnak, kongreganista barátnőjének. Olyan jó szeretni az Istent. Úgy fölmelegszik az ember szíve. Ha néha módjában volt az üzemi lakótelepre menni, nem mulasztotta el, hogy be ne térjen szentséglátogatásra, hogy egyedül lehessen az Úrral. Akkor sem zavartatta magát, ha mások is voltak a templomban, amikor szentséglátogatást végzett. Még a világiasabb érzelmű lányok is összesúgtak a templomban. Nézd, a Magdika milyen szépen imádkozik. Mozdulatlanul térdelt, becsukott szemmel, kissé mosolygós arcával egészen átszellemülve. Egyik lány megfigyelte azt is, hogy Magdi elmélyedt imája közben azt sem vette észre, hogy egy légy mászkál az arcán. Itt elhangzik ez a gyönyörű szép mondat, amit szoktunk Magdikától gyakran idézni. Azt mondja, hogy olyan jó szeretni az Istent. Milyen egyszerű mondat. Mi is hányszor kimondjuk, de átérezzük azt az őszinteséget, amivel Magdika mondja. Szinte még halljuk is a sóhaját. Úgy fölmelegszik az ember szíve. Ezeket a mondatokat akkor hallhatjuk Magdikától, amikor Elmargitnak beszél a szentség látogatásairól, a szentség imádásairól. Olvashattuk, hogy ha módjában volt az Úr elé menni, akkor ezt sohasem mulasztott el, hogy egyedül lehessen az Úrral. És még akkor sem zavartatta magát, ha többen voltak a kápolnában, akkor is a maga módján, amit megszokott, amit szeretett, végezte a szentségimádást. Még a világiasabb érzelmű lányok is összesúgtak a templomban. Nézd, a Magdika milyen szépen imádkozik. Milyen szépen imádkozik, ezt a szót használták a lányok. De mit is jelent szépen imádkozni, vagy hogy lehet szépen imádkozni, vagy hogy lehet jól imádkozni? Mert mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, és a Szentlélek jön segítségünkre, és imádkozik bennünk nagy sóhajtásokkal. Jézus tanít minket az imáról, Máté evangélium a 6. fejezet 5. versében, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál atyádhoz titokban. A szép imádság nem a külsőségekből fakad, hanem a szív bensőségességéről szól. Tehát nem attól lesz szép egy ima, mert szépen összeszedetten állunk, vagy tesszük össze a kezünket, vagy térdelünk, vagy hunyjuk be a szemünket, vagy áhítatosan viselkedünk, hanem azért tesszük ezeket, és attól lesz hiteles és őszinte, mert belülről a szív szépségéből, bensőségességéből fakad a külső szépség. Aztán Jézus tanít minket még az imáról, a 6. versben, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. Tehát a szép imádság egyszerű, őszinte, nem a sok szó teszi széppé, nem a szóvirágok által lesz szép az imádságunk, hanem például az egyszerűségtől. És Magdika életében nagyon sokszor nyomon követhető az egyszerűség. Szinte az egész élete az egyszerűségről szól. Milyen szép és milyen egyszerű. De lehet-e valami szép, ha nem egyszerű? Aztán Jézus megtanít minket a mi atyánk imádkozására. Ti így imádkozzatok, és elmondja a mi atyánkot. A mi atyánk megmutatja az ima rendjét, Isten dicsérete, az ő akaratának keresése, a mindennapi szükségletek kérése, bűnbocsánat kérése és védelem a kísértéstől. A mi atyánk a szép imádságnak az iskolája. A mi atyánk a tökéletes imádság. Gyakran hallok olyat, hogy valaki nem imádkozza a mi atyánkot, üdvözlégyet, hanem csak úgy saját szavaival imádkozik. És ilyenkor mindig gondolom azért azt, hogy az nagyon szép, ha saját szavakkal imádkozunk, de Jézus nem véletlenül tanította meg nekünk a mi atyánkot. Tehát ez a tökéletes imádság, és a helyes imádság az mind ebből forrásozik, vagy erre mutat. Úgyhogy egy keresztény katolikus ember nem hagyhatja el a mi atyánk imádságot, de mondhatom nyugodtan az üdvözlégy Máriát sem. De tovább megyek, és csak a szűzanya szavait ismétlem, imádkozzátok a rózsafűzért. Ugye Fatimában is minden alkalommal ezt mondta, hogy imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Természetesen a kötött imák mellett saját szavakkal mondott imák is nagyon hasznosak, röpimák, és az egész napunknak tele kell, hogy legyen tűzdelve ilyen imákkal, és törekednünk kell, haladnunk kell a szüntelen imádság felé, mint amit kér Jézus tőlünk, de Pál apostol is. Szüntelen imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Magdika bensőséges, szép imádságáról, szentségimádásáról eszembe jut az az eset, amit most nem régen Rómában tapasztalhattam meg. Egy képet rajzolok most a kedves rádióhallgatók elé. Azt hiszem, a Lateráni Bazilikában voltunk, és ott az egyik mellékoltárnál állandó szentségimádás volt, vagy van is. És akkor ki van téve a tábla, hogy oda csak azok menjenek be, akik imádkozni akarnak, és nem csak nézelődni, hanem az oltári szentség előtt imádni a legméltóságosabb oltári szentséget. És ott bementem én is, letérdeltem, és imádkoztam. Általában behúnyt szemmel, de amikor egyszer kinyitottam, azt láttam, hogy bejön egy valószínűleg Afrikából érkezett hívő testvérünk, és ahogy bejött az oltári szentség elé, rögtön térdre esett és leborult az Úr előtt, és a homlokát érintette a padlóhoz, és legalább fél órán keresztül így leborulva imádkozott. Egy kicsit furcsa volt mindannyiunknak, mert ilyet azért ritkán látunk. Olyat, hogy valaki leborul, azt még talán egy-egy pillanatra, de hogy fél órán keresztül így leborulva imádkozzon valaki, láttam, hogy a többiek is úgy félszemmel nézegették, és én magamban éreztem, hogy ez csodálatos, hogy így ezt megmeri tenni. Nem törődik azzal, hogy ki mit mond, hogy mások másként imádkoznak, hogy mások térden állva vagy állva imádkoznak, ő leborult az Úr előtt, és úgy imádta a legméltóságosabb oltári szentséget. És ez úgy mélyen belém ivódott ez a kép, és amikor hazajöttem, ezt a történetet az egyik vasárnapi prédikációban elmondtam, és odajött hozzám egy hölgy a mise után, azt mondja, Péter atya, én mindig erre vágyom, és mindig erre vágytam, hogy így leborulva imádkozhassak. Tehát bennünk van ez a vágy, de ő más kultúrából jön, ott talán ez teljesen természetes, mi egy kicsit másképp imádkozunk, de az nem jelenti azt, hogy a mi imánk az kevésbé lenne bensőséges vagy szép, nem kell ahhoz se letérdelni, se leborulni. Ezek már csak kifejezései annak, hogy még jobban közelebb akarok lenni az Úrhoz, még jobban meg akarom alázni magamat az Úr előtt, még kisebbé akarom tenni, mert ugye állva még nagyobb vagyok, térden állva már kisebb vagyok, leborulva meg a legkisebb vagyok, vagy még kisebb vagyok. Tehát ezek csak kifejeződései a szeretetünknek, de nem ez a lényeg. Ezt csak azért mondtam el, hogy ezt a kis történetet is hallják a kedves hallgatók, és mindenki olyan következtetést volna belőle, amit maga szeretne. De megismétlem, amit Magdikáról mondtak. Azt mondja a könyv, hogy mozdulatlanul térdelt, becsukott szemmel, kissé mosolygós arccal, egészen átszellemülve. Még azt se vette észre, hogy légy mászkál az arcán. Hát ezek a mondatok magukért beszélnek, ez már sokat nem lehet hozzátenni, és én sem nagyon akarok. Csak vágyom arra, hogy én is ilyen mély szeretett kapcsolatba kerülhessek Jézus Krisztussal, és kívánom azt, hogy mi mindannyian Módi Mária Magdika példáját követve és példáján épülve egyre közelebb kerülhessünk Jézus Krisztushoz. Egyre tökéletesebben egyesüljünk vele, egyre jobban szeressük, egyre nagy lelkűbben szolgáljuk, egyre nagyobb legyen bennünk a szerelem iránta, és ebben segítsenek minket szentek és az angyalok, Szent József, különösen a Szűzanya, és kérjük Bódi Mária Magdikát is a szentek közösségéből, imádkozzon értünk, hogy már itt a Földön egyre inkább megtapasztaljuk Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, és majd ott fönn a mennyei dicsőségben együtt imádhassuk, áthassuk és dicsérhessük őt. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!